我选择不选
择。是这样。
有。
Nos, hát kedves kollégák, akkor a HDE előadását fogjátok most hallani, arra jöttetek, és üdvözöljük azokat is, akik a tévé nyilvánossága előtt, a YouTube nyilvánossága előtt hallgatják ezt az előadást, mégpedig két szakosztály és egy klub szervezésében a vételtechnikai szakosztály, kábeltelevízió szakosztály és a média klub szervezésében szokásosan ez a három kvázi szakosztály együttműködünk ezekben az előadásokban. Figyeljétek majd a tematikát, a menetrendet, a HTL honlapján, mert most ősszel elég sok előadás lesz, érdekes témákban.
De van kapcsolva.
Jó, hát ugye a mai nap témája igazságügyi szakértői esetek működés és informatika területéről összesen 15-20 esetet fogunk itt ismertetni esetadónak jellekkel. Ez körülbelül este 9-10-ig fog tartani, függően attól, hogy milyen kérdéseket tettek föl és hogy szóltak hozzá. Bemutatom előadó társamat, Elcsényi István igazságügyi szakértő, aki a második részre fog majd bekapcsolódni. Az anyagot együtt készítettük, meg fogjátok találni a honlapon, mert ugye mindenre nem fogunk tudni kitérni. Lesz egy hangfelvétel, és október 17-ig, igaz 17-ig, vagy szeptember 17-ig a Justine-nél meg lesz a felvétel, utána a tekintettel arra fizetőssé vált, és rosszak a kondíció, át fogunk térni, valószínűleg YouTube-ra. YouTube egyenes adásra, és utána ott pedig megtaláljátok majd a felvételt is az előadásokat. Röviden a cégünkről annyit, hogy a Kompukonzult Kft., aminek az ügyvezetője vagyok, egy igazságügyi szakértői gazdasági társaság, az azt jelenti, hogy cégként is regisztrálva vagyunk, tehát nagyobb munkákat is el tudunk vállalni. Vannak olyan kategóriák, ahol csak céges szakértést fogadnak el, tehát nem is fogadnak el egyszerű szakértést. Regisztrált szakértő jelöltünk 5 fő van, akiket arra képzik, hogy ők is szakértővé válhassanak. Tehát hogy megismerjék azokat a dolgokat, amiket meg kell egy igazságügyi szakértőnek vizsgálni. A szakterületi ismerő szakterületi kívül. Tekintettel arra, hogy ez a téma egy kicsit távolabb esik a szigorú technikai kérdésektől, egy rövid ismertetést adnék arról, hogy mi az, hogy igazságügyi szakértő, és hogyan lehet ilyen csapatba bekerülni. A nehézségekről arról nem beszélek természetesen, hogy mivel jár nehézségekkel, de a feltételekről fogok beszélni. Egy-egy kis rövid ízelítőt adunk a témákból, amit itt felmerülnek, van ellopott laptop, tehát van az értékbecsülés jellegű témák. Hogyan történik a szakértő megítélése, tárgyalásra, milyen fenyegetőzések vannak meg most. Ez, akik már kapott bírósági levelet, az már biztos, hogy ilyennel találkozott. Hogy lehet üzletlopni egy telefonfülkéről, hibás az alkoholszonda, iPhone szabatosság, optikai kábel szakítás, nagyon népszerű téma, nekem is van egy témám, de a Pista mélységeiben is ismertetni fogja, mármint lefelé ásás mélységeiben. Behallgató a zsebben, hogyan tárgyaljunk bűnözőkkel, ilyesebb cella információ, ellopnak egy aranyakláncot, és a mozgássérült mobiltelefonja hibásan működik, tehát egy ilyen torzúrának a vége egy bírósági tárgyalás. Istvánnál pedig a markolónak a különböző tevékenységeit lehet majd látni, hogy kellene, hogy történjen egy ilyen beavatkozás a átkezési hálózatban, ami ezekben az esetekben minden úgy történt, ahogy kellene. Aztán, hogy mi a helyzet az optikai kábelekkel. Ugye régen a fizikai kábeleket lopták a réz miatt, stb. Most már nem lopják az optikai kábelet, csak pusztítják és tönkretik. És akkor, hogy segítjük-e a csalókat, tehát van-e ilyen szándék ugye a magyarságban, hogy segítjük a csalókat. Egy igazságügyi szakértői igazolványnak a hátlapját mutatom, itt megvannak azok a területek, amikre jogosítást szerzett az illető szakértő. Ezek törvényileg lefektetett kategóriák, amiket lehet vitatkozni, hogy mit fedle, mit nem fedle. Minden esetben van egy ilyen pontja ennek az igazolványnak, ami azt mondja, hogy hatósági eljárásban az igazságügyi szakértő közfeladatot ellátó személy. Tehát, hogyha az orzsőrbe engem megvernek, akkor nem vagyok közfeladatot ellátó személy. Tehát, ha kimegyek hatósági személyt tartani, és ott a raktárban engem megvernek, vagy fejemben esik valami, vagy rossz indulatúan viselkednek velem, akkor van egy törvényi védelmem, ami azt jelenti, hogy nagyobb a büntetési tétel, mint hogyha csak úgy egyszerűen megvertek volna. Tehát igen, nagyon magabiztosság teszi az ember. Szakértő lehet mentor akkor, hogyha a kamara elfogadja, és akkor nevelhet utódokat, tehát szakértőket. Az igazságügyi szakértői négyjegyzék az egy erről szóló törvény alapján készül el, így vehető fel a négyjegyzékbe. Összetlen előélető és nem áll ilyen-olyan eltűntások alatt, valamilyen előjött képesítéssel rendelkezik és szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ezt kell papírokkal igazolni, diplomamásolatosan. Utána elvégzett bizonyos képzését, vizsgafeltételeket és ezeket teljesítette, tehát bizonyos tanfolyamokat elvégzett és levizsgázott. A vizsga az elég kemény egyébként, elég kemény. Jogásznak tartják a vizsgát. Nem műszaki területekről szól, hanem arról, hogy amit az összes szabály gyakorlatilag szóra szóra, de ő sorrendet se lehet megváltoztatni, egyszer a vizsgán legalábbis. És akkor ugye vannak behatalmazott cégek, akik oktatják az igazságügyi szakértőket, részt kell venni ezeken az oktatásokon rendszeresen, azt hiszem most 2 évente 40 ezer forint kuszáfa, és akkor jogi vizsgát sikeresen letenni. Ezek kívül be kell lépni a kamarába, a kamarai tagságnak is van egy díja, amit kell fizetni. Ugye abból tudod fizetni, amit megkeresel a szakértői tevékenységgel, mert másképp mínuszos a tevékenység. Tehát ha nem csinálsz semmit, akkor egy elég drága dolog, drága hobbi. Eleget kell tenni azoknak a kamarai előírásoknak azt, amik vannak, és akkor nincs eltűnve tulajdonképpen a tevékenység képzésében. Na most akkor vannak a szakértőjelölt, szakértő, mentor, stb. Viszonylatok. Úgy lehet bekerülni a szakértőjelölti listára, hogy ezeken kívül még teljesíteni kell egy ilyen próbaidős időszakot, valami mentor mellé be kell állni, és ott kell teljesíteni bizonyos számot, vagy ügyszámot, vagy valamennyi időt, 3 éves időt, különböző feltételekkel, vagy 2 éves időt, stb. A mentornak kell írni jelentést, kell írni jelentést minden egyes tételről, hogy mit csinálsz abban az illető abban az illető szakértőnek. Kik a megrendelői az igazságügyi szakértőnek? Hát vannak a bíróságok, vannak nyomozóhatóságok, vannak a NAV, most én a nagyokat szedem össze, vannak ügyészségek, vannak magánszemélyek, cégek, tehát ezek ugye privát megrendelők, és vannak még a közjegyzők, nagyjából így lesz összefoglalni. Hol találják meg az igazságügyi szakértőket? Van a minisztérium honlapján egy lista, majd fogom mutatni, és akkor ott lehet, ott keresni ezek a illető szervezetek, illetve ezeknek az emberek. Behasználunk bizonyítékokat a munkák során, ez egyrészt a kirendeléskor megküldött műszaki, technikai, jogi információ. Van úgy, hogy az egész feliratot odaküldik, ez a felirat van úgy, hogy hát én kombikocsival mentem, de nehezen tudtam begyömöszölni, és ilyen mindig időben szoktam menni, mert nem lehet tudni, hogy mekkora felirat ilyen bőrönszállító húzogatóval, hogy ugye lehessen ott húzogatni a bírósági folyosókat. Akkor vannak tárgyi bizonyítékok, amik hát vagy benne vannak ott a bíróságnál, vagy valami raktárban, nyomozóknál itt ott bűnjel raktár, ilyen izék vannak, valahol felelhető. Hát az mindig egy műsor megtalálni ezeket a cuccokat, mert hát ugye ott van egy plán, de nincs meg. Mobiltelefon, számítógépek, kézikönyvek, kezdőkönyvek, szerződések, stb. Na akkor van a tervle információ. A szakértőnek egy fontos feladata, valakinek volt már dolga gépjármű szakértővel, balesetnél vagy ilyesmi. Tehát ugye a tervle. Kimegy a szakértő és megnézi a kocsit, vagy mi nem, de mondjuk megnézzük azt a akármi telefonközpontot vagy valami, akkor azt azonosítani kell típusra, milyen szoftver verzió van benne, mi van, mindent meg kell róla tudni, hogy tudjuk, hogy egyáltalán erről van egy szó. Mert ugye oda tolnak az emberhez egy szó, a technik vannak kérdések, majd mutatok ilyen, gyűjteni kell ott véleményeket, anyagokat, stb. Akkor gyűjtünk adatokat internetről valós idejű és archívumos, ez érdekes, hogy erről lesz szó később. Vannak összehasonlítő adatok, például mértékelünk valamit, mi mennyit ér ekkora, akkor ilyen összehasonlítő adatokra kell hivatkozni, rendesen alá kell támasztani. Tehát ugye rajtunk kívül már más nem fogja ezt nézni, a bíró azt várja, hogy tudjuk egy számot. És hogyha a másodfokra kerül, vagy a kúriára kerül, az mindig újabb szakértőket rendelnek ki, tehát olyan számot kell mondani, hogy az megálljon az a szám, akkor is, hogyha még egy másik szakértő megnézi, vagy egy harmadik megnézi. Itt elég alapos munkát kell végezni, és vannak egy tanú meghallgatások, hogy meghallgathat a szakértő tanú. És ezt meg kell jelzünk, hogy beszél. A termék, ami létrejön, igazságügyi szakértői szakvélemény, vagy úgynevezett magánszakértői vélemény. És ezek kívül még kiegészítések jönnek még, de ezek mind írott anyagok. Általában DVD-DVD melléklettel papír alapon, erre már a bíróságok felkészültek, nem nagyon törik össze a CD-DVD, mert a sok papír között ugye elmények. De valószínű összekötődik. Tárgyaláson tanúként vagy szakértőként tartom a szakértő nyilatkozatot, olyan is vagy semmit nem kell írni, egyszerűen oda rendelik az ember, jelenjen meg ekkor is ekkor. Két hónap múlva, kedden 13 óra, nem tudom, hogy hol jelenjen meg ezen a bíróságon, ilyen ügyben, és azt sem tudja az ember, hogy miről van szó. Mikor fogadhat el magánszakértői véleményre megbízást, ugye magánszemélytől vagy vállalattól, cégtől a szakértő, akkor, hogy a hatósági feladatait nem akadályozza. Tehát összeférhetetlenség, stb. Nem hivatkozhat arra, hogy nagyon sok magánmeló van, tehát nem fogadom el a bírósági megbízást. A területeket ott lehetett látni nagyjából ugye azokat, akik hozzánk tartoznak, informatikai hírközléshez, és ezek kívül még vannak ilyen. A szakértők között nagyon sok orvosi van, tehát orvosi, pontoló orvosok tömege van, tehát ilyen nullavizsgálatok, stb. És ami még nagyon sok van valahol, azt keresem, hogy hol van az ingatlan. Lakásépítésünk, stb. Ez az a kategória, tehát nagyon sok ilyen értékbecsülő, stb. Leszakadta, betűve, nem tudom, szakértő. Hol találhatunk szakértőt, itt lehet keresgélni, ezen az oldalon, nézzetek majd körül, nagyon érdekes, hogy mi egyáltalán a kínálat. Kereső lehetőség van, tégre lehet keresni, lehet szakértői névre, szakterületre, stb. Mennyire lehet szűrni, és akkor környezetetekben tudtok találni szakértőt, hogyha ilyen szűk. Megvárnak, végén jönnek az esetek. Köszönöm a türelmeteket. Eseteket úgy mutatom be, hogy vannak kérdések is, hogy mit kérdez a bíró vagy a nyomozó. Tehát kapunk egy anyagot, és akkor azt kérdezi, hogy az eltulajdonítani kívánt laptopnak mennyi a jelenlegi értéke. Tehát próbálták ellopni, de aztán nem sikerült, és lett belőle egy ügy. De most itt, hogy mennyi értéket hoz ki a szakértő, ott van jelentőség a 50 ezer forint X szabásértés, utána már bonyolultatott. Már büntetett. Tehát lényeges az, hogy végül is mi jön ki, és akkor tulajdonképpen kettő dologgal szoktunk számolni, van egy piaci becslés és van egy avulási becslés. Ugye meg kell tudni, hogy mi az, amiről szó van, mi a kiépítése, stb. Ha szükséges, meg kell tömlíteni, adatokat kell gyűjteni, és akkor végül összeáll egy ilyen érték, hogy ennyiben állapítjuk meg az érték. Mennyi volt a cselekmény napján? A cselekmény napja az nem most van, hanem nem tudom én mikor. Az Isten tudja, mikor az ügy ide kerül, vannak ügyek, amik 5 évig fekszenek valahol, és akkor 18-ban állapítsuk meg, hogy 12-ben mennyi volt ennek a laptopnak az értéke. De most itt már ugye egy kicsit nehezebb a helyzet, de hát ugye erre is megnyilatkozunk egy adott számot, adott értéket, azt nézem, hogy van-e itt volna valami, nincsen. De most ugye ez az érték honnan jön ki? az mutatni kell, hogy ugye 12-ben mik voltak az árviszonyok egyáltalán ennek a cuccnak, mi volt az ára. Hát hol kutatunk, internetes archívumokban, árlistákban forgalmazókat megkeresünk, akik nagy kerek például, és akkor a nagy ker árakhoz hozzájutunk. Azt feltorozzuk, kis ker árat csinálunk belőle, bruttosítjuk, nettosítjuk, ahogy éppen kéri, és akkor utána ebből jönnek ki árak. Akkor néhány ilyen árat összeszedünk, és ebből később átlagot az adatok megbízhatósága függvényében súlyozhatjuk el. Ugye másik materiális eladási kínálati ár, annak a megbízhatósága és más egy boltból, üzletről, tárgyistákból vett ár. Ugye itt mindig arra kell számítani, hogy a másik fél az más típusú árakat próbál hoznia. Tehát mindig vannak ellenérdekelt felek, azok mást akarnak bizonyítani. Itt szerencséje volt az illetőnek, hogy 50 ezer forintba belesz. Van egy projektor, ami szintén az a problémájuk, hogy ezt el is lopták valóságosan ezt a projektot. Van egy tenkú típusú projektor, mennyi volt az értéke ekkor, mennyi volt az értéke akkor. Na most ugye így számolva, úgy számolva, bemutató készülék, nem tudom én, kis diszkontálás, stb. Kérem valami forgalmi érték ezekre a kitőforgalmi. Most ugye felhasználtunk például egy olyan, hogy vannak fönt a neten az árgépben innen-onnan származó olyan, ami megmutatja az áraknak az alakulását, vagy az időben, abban a bizonyos időszakban, hogy is alakul. Ez azért jó, mert nekünk a számon kívül olyan úgy kell prezentálni az eredményt, a végeredményt, hogy a bíró értse, tehát hogy képbe kerül. Nagyon szeretnek ilyen grafikonokat látni, hogy stabil volt már az árak. Akkor egy tárgyalásra való idézés, hogy néz ki? Hát itt mit akartunk egy-két dolgot, de nem nagyon látszik talán hátulról. Ide-oda ilyen-olyan tárgyalóban idézik az ember, ez megjelent a levél, mondjuk itt van július 14-én, vagy szeptember 15 napján 8.30-kor jelenjen meg. Akkor az ember eldöntő, hogy nagyjából ráére nincs a születésnapja vagy valami. És akkor fölírja a naptárjába ezt a izét, ugye 3 hónapra előre, az akkor ő most meg. Figyelmeztetem, ha nem jelenik meg idézés ellenére sem, és magát ez a szabályszöveg alaposokkal kirendelti, vagy engedély nélkül eltávozik a bíróság rendbírsággal sújthatja, és megnél jelenésével okozott költség megtérítésére kötelezik. Bírsághoz fizethet is a többiek utazási díját, idejét, stb. Ügyvédi díjakat is. Ha a határnapot hibáján kívül mulasztotta el, 8 napon belül még igazolni lehet, hogy beteg voltam, vagy mit tudom én, mi történt. Valamint az igazolási kérelem, amit vagy elfogadnak, vagy. Más helységtől történő utazás esetén saját személygépkocsi költségét csak akkor térítik meg, ha a rendkívüli indokokat és a kaszkó biztosítás adatait tartalmazó kérelme folytán az utazásra saját személyéből igénybevételt a bíróság előzetesen engedélyezte. Tehát ugye a menti pénzt, ami nem fedezi a költségeket, ezt tudjuk nagyon jól, azt se fizetik csak úgy ki, hanem előtte azt kérelmezik el, hogy azért mérte kocsival Debrecenbe, és nem vonattal, mert nekem fontos ügyet van délután, és vissza kell, hogy érjen, és az vonattal nem lehet megoldani, vagy valami. Jó, tehát így is kérdően idézés. Akkor van egy telefonfülke, mégpedig a jól ismert 2 telefonfülke, ami egy dél-afrikai, azt hiszem az a páncélozott, nem, lehet, hogy ez nem az, tehát egy páncélozott kiviterű, Pesten sok felé látni, öntött vasból van a doboz, meg ilyesmi, és elkapnak egy migránszerűnek kinéző emberként, ahogy kamera rögzíti, hogy éppen szerelik a telefon, főként a pénzhez akar jutni. Na most ugye akkor olyan kérdéseket tesznek föl, hogy például a 1-es és 3-rendű vándorba egy ember nem ért vele, segítségével a dróddarab, amit használnak, az nem van foglalva, lefoglalták a dróddarab. El lehetne távolítani azt a pénzt, ki lehetne venni a nyilvános útjéből a pénzérmény kapcsán. Na most akkor ugye itt van egy ilyen, hogy lehet kitipkálni a pénzérmét, meg hogy nem a hitéből. ennek ott van jelentősége, hogy ugye most a szándék, meg az eredmény, meg a idén, tehát ezt mérlegelik, hogy most akkor, ha akkor a hülye volt, hogy nem is lehet, akkor tulajdonképpen nem tudott volna megvalósulni semmiképpen a bűncselekmény, mert nem tudja kérdezni, tehát el. Azt akkor csak szándékos. Na most ugye a telefonhoz elmentünk és megnéztük ezt a telefonfülkét, szétszedve, mert ugye valahol van az országban egy fülk. A telefon mindenféle ravasságot találni különböző adaptereket a pénzbedobóra, hogy nehézségben a dél-afrikai kivitel nem volt elég. Magyarok dörzsöltetek, tehát azok olyan kurzikat találtak, hogy kiszedik mindenképpen a pénzt. És belül pedig ilyen csöveken jönnek ott a pénz, ez azért adtam bele, hogy hihetetlen. És ugye utána esik bele a versenyben. A verseny külön egy páncélozott részben van belül, és úgy van kialakítva, hogy az ürítéskor nem lehet hozzáférni a pénz. Saját technikus sem tudja el. Na most, igen, ide még visszamennék, ugye? És akkor a pénztároló rekeszről vajon ezzel a módszerrel elérhető lett volna, hogy a rekeszből is kiszedjék a pénzt. Tehát nem csak a csőből, a csatornákból, hanem a rekeszből is. Na most ugye erre vártak a nem is történt, nem mentek oda flexel, vagy valamilyen flexel, szét lehet mindent vágni, vannak nagyon jó akkumulátoros flexek, és azt a szépen meg lehet csinálni. Ez itt három darab ilyen adapter, ez is ilyen páncél, hatélból van, de ennél azt hiszem 8 darabot, vagy mennyit mutattak nekem meg. Tehát egyre bonyolultabbakat gyártott a telefon, és nem is költséggel cserepeljék le ezeket a cuccokat, mert mikor már egy következőben megmutak, és csak kivették, és ugye üzemszerűvé válik, egy idő után megmanipulálják, és akkor mész oda bedobod, tehát én már nem használok ilyet, de még egy-két ember használ, bedobod a pénzt, és akkor már benne van egy kis drót, azzal húzza vissza. Neked ugye nem fog telefonálni, de pénzot összegyűlik, óránként oda megy, naponként oda megy, és szedek. Tehát, hogy nem tudja, semmilyen módon ne jöjjön vissza. Tehát, hogy egy macska egész. Visszamennék ide ehhez a projektorhoz, hogy ugye elloptak egy projektort. Na most a projektorral történet röviden annyi, hogy ellopták a projektort, de oly módon, hogy aki ellopta, az a többiekkel kereste természetesen. Tehát a kollégákkal együtt keresték a projektort, hogy hova tűnt. De nem találták meg, tehát nem volt ott az épületben. És akkor keresték az interneten a főnökei, hogy vajon hol lehet, és megtalálták a materát, hogy árulnak egy ugyanilyen típusú projektot. Akkor csináltak egy vevőt, egy áltáztak egy vevőt, és elmentek, megvették a projektot. A saját projektorokat visszavásárolták, és kiderítették, hogy ki az eladó. Ugye írtak a cégnek, hogy akkor az eladó nevét a materások adják meg. És akkor megadták a nevét, és kiderült, hogy az egyik kollega, akik ott együtt keresték a projektet. 3-4-5 hónapig. És akkor ugye, felbecsülték, hogy ez a projektor ez nagyon olcsó, 49 000 forint volt a feljelentés, vagy akkora a kár, és az ügyész ezen berágott, és azt mondta, hogy akár nézze meg valaki, hogy ugye mi mozgunk rá egy ilyen 113 000 forint körüli. Ez ugye sorst döntő, mert az illetőt azonnal kirúgták, büntetett előéletet is körülni. Tehát abban az állásban nem maradhat. Na, de mi érdekes, hogy ezt a projektort annak idején, ennek az új értéke volt, azt hiszem, hogy 130 000 forint, vagy ilyesmi, az akkori beszerzési értéke, és ezt olyan 280 év, vagy mennyire szereztek be 4000 darabot közbeszerzésben ebből a projektorban. És akkor ezt elmentem a tárgyalásra, és a csórinket, ugye ezért, hogy ellopott egy ilyen 100 000-es projektort, ami igazából megkerült, mert a tettes azt mondta, hogy kérdezték, hogy hogy került hozzá ez a projekt. Azt mondta, hogy a nyugati pályaudvarnál kimentem a parkolóba, és a kocsi tetején ott volt egy projektor. És azt mondja, hát oda mentem a fazonhoz, és hát eladó. Megvettem tőle, így került hozzám. Azt mondja, én nem vettem ezt észre, hogy ez pont az a típus, vagy egyáltalán, ami itt nálunk volt, amit vettem. Lényeg az, hogy végül is Most lesz ebből egy hatalmas ügy, lesz ebből egy ekkora papírtömeg, meghallgattak 50 ember, stb. Azt nem hallgatták meg, aki háromszorosáron vett meg 4000 darab. Azt nem hallgatták. De az nem tartozik az ügyhöz. Tehát ő nem lopott, tehát nem értékelte. Jó telefonfüggét, megnézzük. Ugye minden ilyen ügynek van valami tapasztalata, és ezt azért is osztom meg veletek, mert ebből mind tanulni lehet. Tehát, hogyha valaki ugye tisztasan, méghozzá elég részegen bemérnek a rendőrök az a forgalomban, akkor ugye a forgalomban csak egy kézitettel van. Ha fognak egy olyan embert, aki nagyon ittas, és nem ismeri el, hogy ő azt az értéket elismeri, amit kézitettel látszik, akkor be kell, hogy vigyék hivatalos, kalibrált műszerrel történő mérésre. Bevitik az illetőt, és van egy alkohol szonda, például ez a 35-es seres eszkilométer, ez egy ilyen nagyon kaszni, és akkor abban neki ott fújni kell, nem tudom, hogy hányat, szalagra nyomtak, stb. Tehát egy bonyolult eljárás van. Illetve még ott mindig dobhat sok mindent, majd mondhatja, hogy nem tudsz fújni, és tulajdonképpen hasznos. Akkor ugye miért vesznek tőle? És akkor beszámolják, hogy hány perc telt el a megfogás és a vérvétel közös, és akkor bőrvéken kiszámolják, hogy mennyi volt. Eredetileg az alkohol szint, tehát ilyen vérvételből nem kérünk, de ezzel ne próbálkozzatok, mert nem tudom, rendőrnő veti, gondolom, mind részektől, tehát ott kegyelem nincs. Tehát ott mondhatod, hogy a vénát meg a izéhez, azt megtalálják előttünk. Úgyhogy lehet arra hivatkozni, hogy rossz a műszer. Rossz a műszer, nem kalibrált a műszer. Tehát a műszerrel valami gond van, mert ez tulajdonképpen nem van része. És akkor ugye mindenféle dologgal jönnek, hogy akkor szerencsétlen rendőrök ugye nyomtatnak mindenféle papírokat. Tehát semmi se stimmel. Tehát eleve rossz például az alkohol mérővel dátum időpont, mert az órája össze-vissza jár. Vagy elfelejtették téliről nyárira átállítani, van 3-4 jegyzőkönyv, mindenhol más van, ahol a dátum is el van, anyadika van, jó, csak 12, hát 17-et írjunk, 17, jó, de nem 18 van, mindegy, most már beírtuk. Tehát nem stimmelnek a dátumok, nem stimmelnek az idők, és van különböző adat, sok adat van, ahogy a műszer használták. És akkor ez egy alaposabb embernek ugye okot ad arra, hogy megkifogásra, hogy valami nincs rendben. És akkor ugye az eljárásban tegyen valami igazságot, akkor jön egy szakértő, a több ilyen ügyet csináltunk. Van a Csepelen a szabadkikötőnél egy rendőrségi épület, ha jártok, ott van egy obi, Csepel felé szoktatok járni. Ott van egy ilyen obi a sarkon. Bent ott valahol a pusztaság közepén van egy épület, nem gondolnád, ott kalibrálják ezeket a műszereket, méghozzá nagyon komoly cuccokkal. Tehát ilyen-olyan gázok, ilyen-olyan alkohol, de fecskendezők, mindent, hogy komoly cuccokkal. És ott adják ki a bizonyítványt egy évre ezekre az alkohol teszterekre, és már többször jártam náluk, elég nagy rend van. Na most ilyenkor be kell gyűjteni az ottani mérési papírokat, voltak-e meghibásodások, mik voltak, tehát hogy most akkor megáll ez a mérvelés, hogy mondja, hogy ilyen eltérés van, olyan eltérés van. Általában ezek az ittas emberek elég jó ügyvédeket tudnak fogadni, tehát eléggé alapos a kifogás is, tehát elég sok mindent összeszednek. És akkor ez csak így betettem ide, a szemlére már úgy megyünk ki, hogy már vannak kérdések, ezeket a kérdéseket megküldöm a kalibráló labornak, és akkor ők már előkészítenek ehhez anyagokat. És akkor így kézzel vele szoktam még firkálni, és ez a jegyzőkönyv. Marad, utána átírjuk, hogy a bíró is el tudja olvasni, és akkor így haladunk. Na most ugye összefoglalva a pontatlan dátum beállítása a mérések hitelességét nem érinti. Mert ugye voltak kézzel írott jegyzőkönyvek, ahol viszont hiteles volt a dátum meg az időpont, mert az ember se aláírta. Tehát a jellemző, hogy ilyen állapotban simán aláírják másnapra a dátumot, vagy ilyesmit. Na most akkor következik egy érdekes dolog, csak hogy ugye az informatikához is legyen valami köze. azért egy iPhone-t neveztünk itt meg, nem azért, mint hogyha egy másik, mondjuk egy Huawei vagy egy mobiltelefon nem lenne érdekes, de ez egy tényleges eset. Azon van egy iPhone, ami lejár a garancia ideje, és rá egy hónapra meghibásod. Na, hát így már mindenki volt, na ismeretségben biztos van ilyen. Sokan mondják, hogy ez egy tervezett meghibásodás. Lényeg az, hogy ilyenkor, ha nincs rá extra garancia, vagy biztosítás, vagy valami, akkor ugye az illető vevőnek, aki a panaszos, annak kell bizonyítania, hogy a szabadosság körébe tartozik ez a hiba. Na most ugye, hogyha... És akkor még van egy év. Tehát plusz egy év szabadossági idő van például átadásában. A szabadosságnál bizonyítani kell, hogy a szerkezet már akkor rossz volt, amikor megvette. Na most, ez az ügy, ez például hozzá kerül, és itt vannak a kérdések. Termeli mobil készülék hibája fennáll-e a termelés által körül, és azt mondja, ilyen-olyan hiba fennáll-e egyáltalán kérdezik, hogy ez a tényleges-e hibás. Én oda fogja kipróbálni. Mi a valószínűsíthető oka, vagy mi az oka a hibának? Mikor keletkezett, és itt a lényeges, fennállt-e már a készülék megvásárlásakor? Megfelel-e a tekkor akkor, vele szemben támasztott minőségi követelményeknek, ha nem, mennyiben. Szerveres, már mint a tulajdonos, a készülék tulajdonos, által megjelölt tevékenységre valahogy vissza vezethető-e, vagy mire vezethető vissza. Minőségi, milyen tulajdonképpen be kell határolni. Rendeltetésszerűen, nem rendeltetésszerűen volt-e használva, figyeljétek a fogalmakat, tehát ezek mind kritikusak. Van-e bármilyen károsodása, ütés, víz, hűhatása, stb. Megjelölt hiba összefüggje a nem rendeltetésszerű használattal, ha ilyen milyen mértékben, és bekövetkezett volna-e nem rendeltetésszerű használat mellett is ez a hiba. Hát van egy pár kérdés. Ezekre tételesen ugye választ vár a bíró, mert utána ezen folyik a húzakodás. Na most bekérjük ugye az összes papírt ilyenkor, mert a peranyagban részlegesen vannak csak meg. Kiderül, hogy nem szerepel a szerződésben a készüléknek a sorozatszáma, mert ugye a legfontosabb először eldönteni, hogy ami készüléket hozzánk behoznak laborvizsgálatra, hogy az most egyáltalán a harral van egy szóval. Könyörgöm. Először bizonyítsuk be, hogy mi az a cucc, amiről szól. Ugye így kezdődik a dolog. Na most akkor. Miért lehet egy jó hír? Ugye egy nagyon fontos dolog ilyen mobiltelefon esetekben a mobiltelefon gyártójának a specifikációját kell tanulmányozni. Tehát ennek a speciális iPhone készüléknek, egy az a típusnak, letöltjük a kézikönyvét magyarul-angolul, muszáj angolul is letölteni az eredetit, általában amerikai honlapokról, hogy ugye tudjuk azt, hogy valamit elírt a fordító, vagy valami nehogy félre menjen a gond. Na most ebben például van egy olyan, hogy azt mondja, a csatlakozó portok gombok használata, ne erőltesse a csatlakozókat a portba, ne nyomja túl erősen a gombokat, mivel ez nem garanciális károkat okozhat. Ha nem kapcsolatban, stb. Display, port, remény, stb. Not cover, underscore. Na most, ugye ez egy ilyen jó specifikált dolog, hogy túl erősen ne nyomkodjuk a gombokat. Én leírtam a bírónak, hogy ugye egyrészt vannak mértékegységei az erőnek, tehát erő, másrészt számszerűsítve kell ezt leírni, hogy akkor ez a gomb ezen a készüléken megnyomható ennyi newton erővel vagy valami. És akkor, hogyha az ügyfél nem tudja a newton, hát akkor járjon, iratkozzon meg iskolába, tanuljon meg, és akkor tudja, hogy milyen erővel lehet. Azt se tudja, akkor mérje meg valami mérővel, hogy nehogy túl erősen nyomja a gombot, a tönkre mehet a készülék. Megint a szervizet, túl erősen nyomták ezt a gombot. Na most a másik, a gyártói üzemeltetési feltételek, hogy a szakértő rögtön keresi azt, hogy mit ír elő a gyártó, hogy hogy kell használni a készülékre. Erre a készülékre az van írva, hogy az iPhone tervezett üzemidőmérsékleten 0 és 35 fok között van. Ugye a feltétel. Mínusz 20 és 45 fok között tárolnak. Ha ezen a hőmérsékleten hőtartományon túl tárolja, vagy használja, mint megfordította ide, és ezt használja, vagy tárolja, az iPhone károsodását, vagy az akkumulátor zsúli előtti elhasználás. Ne tegyek is, azt is. Na, itt a napfény meg itt ez egy érdekes. Nekünk ezzel megszólt ez a 0 és 35 fok. Megnéztünk egy-két dolgot, hogy hogy alakul a hőmérséklet Magyarországon, ugye Budapesten. 2017-ben az aktuális időszakban, amikor a probléma bekövetkezett az iPhone-nak, és azt látszik, hogy hát bizonyos hőmérséklet árnyékban mért hőmérsékletek, ezek meghaladják a 35 fokot, például itt ezeken a szakaszon, ezeken a napokon. Itt napok vannak, augusztusban. De júliusban nézzük meg, ha elmegy az illető Sármelyságban nyaralni, akkor a minimális hőmérséklet az ennyi, nem tudom, az átlagos 35 fok, a maximálisak meg egy 40 körül vannak. Tehát az azt jelenti, hogy ott az utcán ő nem használhatja a mobiltelefont. Illetve mi azt írtuk le a bírónak, hogy ilyen esetekben például a nyaraláson hűtőtáskát kell vinni, és akkor kell tartani a mobilt. És hogyha használja, bele kell hajolni a hűtőtáskába, és tárolni tárolhatja nyaralásról is, mert mínusz 20-tól plusz 60-ig okék vagyunk, tárolja, kikapcsolt állapotban kell tárolni, tehát akkor magánál borja, van egy iPhone-on, ki tudja tenni az asztalra, de nem működik. Akkor biztonságosan gondoskodott arról, hogy ne károsuljon. Na most végül is a következő álláspontot alakítottuk ki, hogy tervezési hibásra készülünk. Mégpedig miért tervezési hibás, mert nem felelt meg azon okból, hogy üzemi körülmények, amit ugye tervezett, a valós átlagos mobiltelefon használatot elégtelenek. Ezt pedig nem égszernek adták el, hogy kikapcsolt állapotban magamon, borzom, zsebemben, nyakamban, stb. Hanem ezt telefonnak adták el, tehát a szerződés szerencsére hallaszol, hogy egy darab mobiltelefon. A telefonnak adták el. Tehát tulajdonképpen ez tervezési hibás ez a készülék, legalábbis Magyarországon nem lehetne szabad forgalmazni, mert hardware meghibásodások állnak fönt, ennek a lehetőségek, ami szoftver hibát is okozhat. Na de lehet, hogy a készülék szoftver hibás, tehát hogy az ügyfél problémáját szoftver hiba okozza. Na most jön a nagyon figyeltek ide, mi a lényeg. Nem zárja ki a szakértő, hogy a meghibásodás szoftver hiba alapú. Mert például vizsgáltuk a készüléket, és kiderült, hogy a Bluetooth-a az valami gond van a Bluetooth-a, tehát nem működik. Azt hiszem a Bluetooth-a. Nem működik. Valamelyik funkció nem működik ott. Tehát lehet, hogy egy ilyen hardware jellegű hiba, ami mondjuk a hőmérséklet augusztus 10-én elővette és telefonált az utcán vele, tönkre ment a Bluetooth chip, szoftver beleakad ebben a chipbe, és innentől kezdve nem lehet a képernyőt normálisan kezelni, mert bántalmazzuk a szoftver. Na de hogyha a szoftver hiba alapú, akkor a készülék, tehát az ügyfélnek nagy szerencséje volt, mert az automatikus szoftver frissítés ki van kapcsolva rajta. Tehát azon, ezen a készüléken, ahogy megállapítottuk, ugyanaz az iOS verzió van, ami a vásárláskori aktuális iOS verzió volt, nem lett frissítve. Mert a frissítve lett volna, bebukta volna a szavatosságot, mert nem tudjuk igazolni, hogy már gyártás, tehát már vásárláskor is fönnálltak ugyanezek az állapot, hogy telepítsen vissza a régi szoftvert és komit. Tehát ez eredeti állapotú a szoftvere, azt szereti. Tehát ha szoftverhiba alapú, akkor is probléma van, mert már fönnállt vásárláskor is ez a szoftverhiba, itt senki nem módosította. Értitek? Tehát itt a következő van, feladtuk a bírónak a lelkét. Bíró lehet, hogy arra az álláspontra helyezkedett, hogy azt mondja, helyezkedik, hogy a felhasználói kézikönyvet, ha tanulmányozta volna, akkor körültekintően választott volna a típust, illetve azt szerint használta volna, ami a specifikációban van. Nem fogadom el, hogy átlagos mobiltelefont például télen Magyarországon utcán elő lehet venni, és lehet telefonálni. Mert az iPhone-t elővette nulla fok alatt, kitettem annak a készüléket, hogy meghívásom, itt is buktam a garanciát. Tehát bíró megkérdezi tőletek, mikor a 400-es iPhone-nal belementetek. Uram, ön télen használta ezt a készüléket az utcán? Igen. Meg tudja jelölni egy napot? Igen, szeptember 21. Mennyi ideig használtak egy percig? Kézikönyv, megnézni, med.hu, megnézni a hőmérsékletet, mínusz 8 fok volt Budapesten, Budapesten használta, igen. kitette olyan károsodásnak kézi könyvvel szemben, nem az előírások szerint használtak, tehát akkor behúzza az időt. Tehát ez a bíró mérlegelésének a kérdése, hogy hogyan ítéli ezek szerint meg, a specifikációt és azt, hogy ezt a készüléket szabad-e forgalmazni mobiltelefonként. Optikai kábelszakítás lett részletesebben, és most ugrunk egyet, nagyon gyakori az optikai kábelszakítás, nagyon sok így van belőle, mert elég nagy kár keletkezik, sokszor, közvélek, stb. És ezt próbálják ugye behajtani azon a tényen, az a markol, a tizedik alvállalkozó, aki jött egy markolóval. És akkor ugye hol volt a szakítás, mert minden be van temetve, 5 évvel ezelőtti az ügyben egy idő, akkor van egy GPS koordinát, akkor tegyük rá a bírónak, hogy lássa, hogy hol volt. És akkor ugye következő házalap, vagy a Pisten elé rázérsek, amit mi bányáztunk ki, hogy ugye a távközlési magántervező csinál egy műszaki leírást, hogy hogy kell megcsinálni a kábelhálózatot. És akkor ugye ő abban hívjába belerak mindenféle utasításokat. Például nagyon népszerű, Matár régen még, amíg még létezett Matár, és amíg még létezett ott műszaki gárda, készültek ilyen igazgatói, vagy egyszerűen ilyen műszaki utasítások. Igazából, hogy hogy kell dokumentálni, hogy kell megtenni, stb. Csöveket, stb. Na most ezt a tervező beleírja. Most ezzel a kutya nem törődik, többnyire mindenki azt hiszi, hogy azt tudja. De amikor aztán baj van, akkor a szakértő kénytelen ezeket elővenni és összevetni azzal, amit szól. Tehát ugye mindenkori fagyhatár alá kell építeni, tenni azt a csövet, amiben például szerelni kell. Na most, elindul ugye az ügy, és kiderül, hogy volt egy terv, volt egy kivitelezés, volt egy engedélyeztetés, meg minden, de tök más lett végül is a helyszínen föltelelve. Tehát más a kábel, minden más. Más a kábel, más a cső, más a mélység, stb. És akkor ugye kiderül az, hogy a szakértő megállapítja, hogy felperes jogtalanul szolgáltatott a jogtalanul létesített kábelen, amelyre fölhívom a bíróság figyelmét ennyi, tehát majd aztán a bíró mérlegeli, hogy az hogy számolja bele a kárba, meg a kár megosztásba, meg ilyesmi. Nincs engedély se a szolgáltatásra, se a kábelre, semmire. És akkor ugye, hogy hova teszik a jelzőszalagot, meg hova kell a ilyen csövet, meg az olyan csövet tenni, erre van a tervben valami, és akkor van valami, hogy hol találták meg. És a jó esetben van fénykép, amikor legalább meg lehet nézni, hogy ténylegesen mi hol helyezkedtek azok. A jelzőszalag nem ott van, nem a fölötte van, mellette van, nem tudom, és stb. Tehát itt akkor jönnek ezek a megállapítások, hogyha kézzel, ha géppel, ha nem tudom, ha ez történt volna, ha az történt volna. Én ezt mondom. Jó, na most akkor ezt nézzétek meg, ez egy rekord, amikor ennyi kérdést tesznek fel. Hát ez egy hihetetlen. Ugye a kis iPhone-ban is rengeteg ügy volt, de ugye az hivatalos személy elleni erőszak, hát ez egy komolyabb dolog. Ugye itt ezt igyekezve körüljárni rendesen. Történt az, hogy a rendőrség lekapcsolt valami emberként, aki emberke jól felkészült bűnöző volt, de valahogy véletlenül nem tudom én. Tehát valami nagy kavarodás volt ott a helyszínen. De az emberke azért olyan mobillal rendelkezett, ami mindent rögzített és állított. Volt neki egy olyan szoftver telepítve, hogy azért úgy meglegyenek a dolgok, és akkor ott belekedés tört ki, leesett a mobil, utasták a mobilt, hogy kiszerzi meg, meg hogyan a mobilt, mert de azon voltak fontos feltételek. És akkor a rendőrség kedvéből kiszedték a mobilt, elvitte az ügyvédje, meg nem tudom, szóval zűrös dolgok történtek. Lényeg az, hogy a bíró mondhatja azt, hogy tulajdonképpen hozzányújtak-e a hangfelvételhez, mert abban ilyen törlések látszanak. Hogy kérdettek törölve dolgok. És akkor ugye megkapjuk a mobilt, megkapjuk a hangfelvételt, keresünk ellentmondást, hogy valaki valamihez hozzányújt, meg mihoz történt. Na most akkor ugye a következő történik, hogy így nézi a eredmény. A szakvélemény. Munkamódszerkel ismertetni, milyen bizonyítékok alapján megy a dolog, a készüléket meg kell vizsgálni, a rajta lévő lehallgató meg kell vizsgálni. Ez egy jó kis tudsz egyébként, igaz Csaba, ez elég jó ez a hippikorder. Jó, végezzük be. Ez az. Akkor jó. akkor csináltunk egy bizonyítást, egy ilyen több lépéses bizonyítást, hogy csináltunk ezzel a mobillal, ezzel az alkalmazással, hangfelvétel irodában, mentettük a fájlokat gépjárműben, zsebben, mert egy tökénél hordta a zsebében, a farmerben a telefont, és akkor ott csinált felvételeket. Mi van akkor, hogyha közben telefonhívás jön, akkor ugye közben telefonál rögtön, de közben mi a következő? Mi látszik, hogy látszik? Mert ugye a hívás listáját megérték. A hívás listája az, hogy a telefont látnak meg. Na most akkor a hanganyagok, stb. És akkor kap a bíró rá egy értékelést. Bizonyítási eljárás. Tehát ugye mi van zárt szobában, mi tudatunk, hogyan, milyen fájlemekkel, hogy rögzíti MP3-ban a hangfelvétel, stb. És egy valami ilyen szintémában végig megyünk. Erre akarom itt fölhívni a figyelmet, hogy alacsony háttérzaj mellett, tehát egy parkolóban, 15 méter távolságról is, hogy ez úgy, hogy ez igaz, a zsebében volt a cucc, elég jó minőségben rögzítem beszélgetést. Tehát, hogyha a dokumentumokat cseréltek, ezt ismeritek a sztorit, hogy elhoztad a dokumentumokat, igen, nálam van, és mennyi dokumentum van nálam? Hát mit tudom, hogy 5000. Ja, jó, rendben, mert megvan az ilyen dokumentumot, 1 millió vagy 100 000, én nem tudom, ez fontos. Csak hallottam, hogy itt szoktak tárgyalni a dokumentumokat. De 15 méter távolságban elég jó lehet egy ilyen esti, mert nem bent a belvárosban, de egy ilyen áruházi parkoló vagy ilyesmiben hangfelvétel készítenés, a beszélgetés elég jól rögzíteni. Jó, és akkor ugye hívás ideje alatt megállapítottuk, hogy elmérítja a felvételt és a hangrában a zajmentes. Tehát amire hivatkoztak, hogy valaki ott belepiszkált, az azért volt, és rá tudtuk állítani a hívás időpontjára meg mindent, mert éppen telefonhívást bonyolított, és ez olyan alkalmazás, hogy azt viszont nem rögzíti. Olyan is van, ami azt is rögzíti a telefonhívást, de ez nem rögzíti, olyankor ez húsban van, és szünetet. Tehát így tárgyaljunk manapság, ez egyre gyakoribb egyébként, hogy az emberek zsebében egy vagy kettő vagy három lehallgató van, mert az új szabályozások szerint bűncselekmény esetén az illegálisan készített hangfelvétel is felhasználható. Régebben az volt, hogy nem használható fel, csak a engedélye. Hanem felhasználható, bejutják a hangfelvételt. 15 méterről, tehát még WC-ben is vigyázni kell, hogy 15 méterre legalább el kell menni, hogyha ott valami csúszokban meg akarsz beszélni, mert közben visszatennek. Igen. GSM szerva információk, én már a végén járom, tehát ugye két fontos dolog van, amit általában a nyomozó hatóságok elvételek filmekről tájékozódnak, az egyik azt hiszik, hogy a GSM szervák alapján meg lehet állapítani, hogy valaki bent volt a szobában, vagy kint volt. A másik pedig, hogy a kamera felvételeket ugye látjuk filmek, vagy nagy is ki a felvétel, nagy is ki, olvasd le a rendszámot, persze leolvasom, 2 pixel a rendszám, tehát körülbelül ennyi. Tehát, hogy azt gondolják, hogy ez itt a nagyon jól használható. Lényeg az, hogy valakit megtámadnak egy villamoson, ellopják a nyakláncát, kimegyünk mérni egy ilyen felszereléssel. Belül van egy gép, ami szépen rögzíti, a GSM modemen keresztül, meg egy GPS-en keresztül, hogy hol mértünk, és milyen cellákat látunk ott, és azokat a cellák egymáshoz képest milyen erősséggel jönnek. Utána ezt föltesszük egy ilyen grafikonra, ez éppen mutatja, hogy melyik a vezércella, a ház körül, ahol történt az esemény, a villamos megállóban, stb. És ugye elkapták az illetőt, és akkor ő védekezik, hogy nem volt itt, mit tudom én, hol volt, stb. De közben tekére ugye ő kap SMS-t, kap telefont, általában a bűnözők nagy forgalmat bonyolítanak le, és azt hiszik, hogyha kinyomják a bejönő hívást, vagy az SMS-t nem reagálnak, akkor nem rögzül róluk azon, de ugye rögzül. És akkor még vannak ilyen klasszikus bűnözők, akik használják ezeket a régi kommunikációs formákat. Ugye a Viber egy hiába rögzül, arra nem semmit se kell tenni a hatóságba, úgy sem adja a Viber semmit, se a hatnak semmi. De most akkor utána ugye feldolgozásra kerül, hogy milyen cella, ezen az útszakaszon melyik cella, melyik antenna, stb. És akkor tulajdonképpen tudunk nyilatkozni azokról a kérdésekről, hogy lehetett-e ott az illető, meg történhetett-e ez, meg történhetett-e az, meg ilyesmi. előtte a szolgáltatók megnyilatkoztatva arról, hogy változott-e valami ott a környéken. Mert leginkább esett az, hogy rögtön ott következő héten már ki kell menni élni. Mire esik meg utazva nagyon általában több hónapos idő. És akkor itt ugye beazonosítjuk, a szolgáltatók megadják, hogy hol vannak az antennáik, ugye nyilatkozattal együtt, hogy változtattak-e irányszöget, vagy bármit, bármit, hogy a most méret, és nekem bíró aztán, hogy visszaható hatája, hogy van. Az anyag így készül, és akkor tulajdonképpen erről kap, erre, ez alapján kapja meg a nyilatkozatokat, hogy mi történhet-e, mi az, ami kizárható, mi az, ami bizonyítható. Tehát tőlem azt várják, hogy kétséget kizáróan mondja meg, úgymond teljes bizonyossággal mondja meg a frankot, hogy ő erre építhet. Volt gyilkossági esetünk, amit bonyolultam és azt nem hoztam ide, ahol az illető igazolt alibit, ő járt az alibi helyén, de nem akkor. És ezt lehetett kétséget kizáróan bizonyítani. De megölték a fazont, és nagy valószínűséggel ő ölte meg, mert droggal foglalkoztak, és kapta a rendeléseket, és elég sok esetet sem mondtam. Elég jól tudtam azonosítani, hogy merre felé mászkáltak azon, és mikor járt az alibi helyén, és mikor járt a gyilkossághoz. Jó, utolsó mozgássérő mobiltelefonja. Van egy mozgássérő, aki mozgásában jelentősen akadályozott, tehát sorbanta keze, végtagjai, tolókocsiban, stb. Ez a szerencsétlen ember, ez járkál be, panaszkodik, mobiltelefonja, amit újonnan vett, lendőködik. Tehát csipog, nem tud beszélni állandóan, csipog a fülébe megyünk. Járkál a hatósághoz, járkál a fogyasztóvédelemhez, a szervizbe, azért nem mondják, nem hibás a készülék, megvizsgálják, nem hibás. Mindenhonnan kirúgják. Ő leszeretné cseréltetni a mobilját, mert a régi mobilja az működött, az új meg. Na most, hangfelvétel készítenek arról, hogy ő csipogásra panaszkodik, tehát csipog a hangfelvétel, hát csipog. Na most a szegénykkel, mi is kétségben voltunk esve, hát nekünk nem csipog. Megszereztük ugye szemlére a készüléket, nem csipog, végül azt hiszem épp a Csaba jött rá arra, hogy hát ez a szegény ember, ahogy fogja a készüléket, hát nem is fogja, ahogy itt, hogy ilyen itt van, hogy a szerencsétlen az ujjaival meg valahogy fogja. Úgy fogja meg, hogy a hangerő gombot folyamatosan nyomja, és beazonosítottuk, hogy a szélső állásban ez csipog, és hogy ugyanaz a csipogás, mint ami a hangfelvételen szerepel, mert oda teszek neki a füléhez egy vizét, egy másik készüléket, és lerögzítették, hogy tényleg csipog. Hát amikor ő használja a csipogamét, de nem jött rá senki, hogy mi van. És akkor bebizonyítottuk, hogy vizet, és akkor tulajdonképpen mi azt írtuk le a bírónak ebben az ügyben, hogy ott a téli állásban, és így átadott Pistának a szót, hogy igazából a forgalmazó is vizsgálta az ügyet, tehát a forgalmazó, annak a kijelölt szervize is vizsgálta az ügyet, mindenki vizsgálta, senki nem vette a fáradtságot, hogy megnézze, hogy hallható is a hang, hogy most a szegényet rosszul fogja a telefon. Hogy neki ez valóban rossz ez a telefon. Tehát, hogy méltányosságból vagy valamivel cseréljék le, mert ő ezt így tudja megfogni. Tehát most, hogyha ő lent fogja, akkor leesik ez a telefon a kezéből megint, és azt javasoltuk, hát aztán az eredményt nem tudjuk, mert nem tájékoztatnak minket ezekről, nem tartozik rá. De remélem, hogy úgy döntöttek, hogy lecserélték egy kisebbre, vagy másra, vagy hosszabbra, vagy ezt az olyan készülékre, amivel ezt az ember tudok dolgozni. Jó, köszönöm a figyelmet, átadom a Pistának, és akkor utána a végén majd megbeszélhetjük még ezeket a témákat. Jó, részletesen ön is. Jó, Hercsényi István kollega következik, adom ezt, Igen, köszönöm.
Üdvözlök mindenkit, Hercsényi István vagyok. Valamikor nyugdíjban eltelenem 10 évvel ezelőtt a határnál hoztam be, meg az előzőjénél. Ezt majd 50 évet, hogy mikor nyugdíjba jöttem, akkor rábeszéltek, hogy ne hagyjam elveszni a tudásomat, csináljam meg a szakértői vizsgát, és azaz a 10 év óta működő szakértőként. Ő valahogy úgy hozta az élet, hogy optikai hálózattal kapcsolatos problémákat kaptam a bíróságoktól, úgyhogy szinte minden évben volt 2-3 optikai szakításos probléma, és tulajdonképpen egyetlen egy volt, ami a szigorú szakkörületben a kapcsolás technikába tartozott, hogy azzal tudtam volna többet kell produkálni. Egy ilyen esetem volt, de az rendkívül izgalmas, majd a végén megmutatom. Érdemes volt ezekkel azért foglalkozni. Fölírtam az optikai eseményeket, kábel eseményeket, amikkel foglalkoznom kellett. Az első dátum mindenhol a esemény bekövetkezése, az arra jövő dátum, amikor hozzám került szakértésre. Egyik jelentős különbségek vannak. Mint az Oli mondott, valamikor 5-6-10 évre visszamenőleg mondjuk meg, hogy akkor mi volt és miért úgy volt. Általában a bírók még két nagy kérdéscsoportot szoktak föltenni. Az egyik az, hogy amikor helyreállít a szolgáltató a kábel, akkor nem csempészik-e bele valami értéknövelő szolgáltatás, más kábelt, más kötészárót, más alépítményi elemet. Ezt viszonylag könnyen le lehet venni, elő kell venni az árlistát, meg kell nézni az adott időben, milyen árlistával dolgoztak, és meg kell nézni a technológiai utasítást, hogy mit ír elő, azokat az elemeket be kellett építeni, vagy opcionális, vagy beépíthető volt, vagy egyáltalán hogy került be a földbe. A másik nagy kérdés csoport, hogy miért nem vette észre a kivitelező, a területen dolgozó, az optikai kábel van. Az első eset az rendkívül módon izgalmas volt, majd egy fényképet a vége felé fogok mutatni róla. Ő Sajó püspöki belterületén volt, alépítmény nélküli rangálás kezdett mind, tehát nem belterületek voltak, ha ki volt építve a hálózat, az alépítményi hálózat. Ez egy Sajó püspökinek a külső területe volt, útpatkába volt lefektetve a cső. Az érdekessége az volt, hogy egy viszonylag éles kanyar volt a esemény helyszínén, ahol volt egy trafótartó oszlop benne a járda felées oldalon, és az út mentén volt egy kétágú közvilágítás oszlop. És a kábelünket a kettő között visszük el. Most elben, ha a szabványokat megnézzük, akkor ez nem jó. Nem kell meg a szabványnak, mert mindenféle védő távolságokat ír elő. Viszont, amivel lehetett operálni, hogy a tervező ezt megküldte az elektromosoknak, és az elektromosok ráírták, hogy rendben. Tehát tudtak róla, tudomásuk volt róla, hogy ez a kábel igenis ott megy, mégpedig a trafóoszlop és a világítás oszlop földelési összekötő sozonya fölött. Tehát kellő mérsékben. Most ebben az érdekesség az volt, hogy azonnal nyilván helyre kellett állni, nem volt, mert ez egyértelmű volt. Amíg az oszlopot cserélték, semmi probléma nem volt, az ragyogóan működött. Másnap jött a markoló, és azt mondta, hogy én kirúg egy drót, kapjuk már ki innen. Ő a földelő, összekötő földelő volt, szépen kikapta a sövet az optikával együtt. Most mindenki tagadta, hogy neki ehhez bármilyen köze lenne, hát ő csak egy darab drótot vettek ki a földből. Igaz, hogy pont akkor állt le a szolgáltatás, és ahogy végignéztük az eseményeket, a kivitelezőnél, a helyreállítónál csak egy elektromos helyszínrajz volt. Semmi más. Ha le volt rajzolva a két oszlopnak a helye, és ez volt, ennek alapján kell neki dolgozni. Majd a későbbiekben mutatom, hogy hol mindenhol kellett volna nyilvántartó térképeknek lenni, ahhoz, hogy ezt el lehessen végezni rongálás nélkül. A másik, ez az első esetem egyébként, ez a Dunakeszi főterületén illegális szemétszalakhoz kellett felszámolni. Ez amikor december karácsony környékén történt. Itt a Budapest Vác optika ment, és a parkoló nem tudta, hogy ott kábel van, ott van, annak tudta volna, nem mondták meg neki. Velem előfelelőtte pucolta a területet, elvitték a szemetet, rendbe rakott minden, és ahogy ment lejjebb, egyen lejjebb, egyen lejjebb, ő elkapta a kábelt is. És persze az kikapcsoltan, szokta magát is elment. De most a képet, karácsony van, letakarított minden, elment, minden nyomot eltüntetett, nem lehetett semmit, hogy teszik megalapítani, csak az időbeli események álltak rendelkezésre, és az a legfontosabb, hogy az önkormányzat elfelejtett közmű egyeztetést kérni. Se szakfelügyeletet nem kért, se nem kérte ki a közműveknek, az arra megtalálhatott közműveknek a véleményét, hogy egyáltalán valakinek van-e ott valamilyen létesítménye, hogy kell-e valamire figyelni. Ő nem tudom, miért a véleménye ennek. Az elsőnél megítélte a Telekomnak a kártérítést a bíróság legjobb tudomásom szerint. A harmadik eset is rendkívül érdekes volt, ez több éven keresztül húzódott, ez 3 éven keresztül volt nálam. 16 végén kaptam meg, 17-ben adtam be az elsőt. Nagyon kukacos ügyvéd volt a nyalteresnél. Itt alapvetően az volt a probléma, hogy Kazinbarka külterületén vasútvonal mellett gondolták a csinálni nagy hulladék darabot, és oda építettek hozzá. De már tervezési fázisban elfelejtették megkérni a közműveket. Nagyon végül is szerencsém volt, mert a tanulvallomások alapján kezembe került egy olyan, hogy a közeli vízmű szólt a kivitelezőnek, hogy vigyázzatok, itt nekünk csöveink mennek, nehogy elkapjátok. Hát ennyire nem volt közmű egyeztetés, hogy nem telefon volt egyébként, hogy itt annyira szabad terület is, hogy a márnak lehettek volna a tervező szerint létesítményei, senkit meg nem kérdeztek, nekiálltak és tudták, elkapták a csövet. Arra hivatkoztak, hogy hát majd nagyon magasan volt. 30 centivel találták meg a felszín alatt a kábelünket. Erre is lesz majd egy kérdés, hogy igaz-e az, hogy amit a közműnyilvántartásban befektetnek adatokat, fektetési mélységet, az az idő végezeti ugyanaz lesz. Külterületen főleg, belterületen még mondjuk azt, hogy igen, nem igen változnak a szinten. De külterületen, ahol nem tudni, hogy éppen ki jár arra markolóval, ki jár arra bultózerrel, ki megy ott fátírtani, az eső lemossa, erodálja a területet, mennyi föld tűnik el a fektetési mélység. És nem egy esetben találtunk ilyeneket, hogy a terv szerint 90 centi 1 méter mélyen kellett ma lenni, mire ott elkezdtek dolgozni, addigra 30-40 centi volt a mélysége. Én úgy értem, hogy ez teljesen normális dolog, ezt tudni kell mindenkinek, és ez egy olyan tétel, amit nem lehet korrigálni az idők folyamán. Tudni kell, oda kell figyelni. Az utolsó, ez is egy izgalmas kérdés volt, ez budapesti volt, az Irmás Sárkot nem tudom mennyire ismeritek. Ez így annak idején, amikor itt a hálózat épült, a 2000-es évek elején, akkor egy nyom sávos csapás volt, tehát kábelt kellett építeni, épültek a házak és el kellett látni valahogy őket, és hova fektették a kábelt, mert egy nyom sáv volt, hatalmas vízük voltak oldalt, be a vízbe. Hát aztán jött a tolaj, megvette a telket, és eltette a rézsit leharapni. És elérte majdnem a fektetési mélységet már. Kitalálta az önkormányzat, hogy akkor itt most csapadékvíz elvezetést kell csinálni, ki kell szélesíteni az utat, ő is nekiállt a markolóval. Elvettek. És mi ott is arra hivatkoztak, hogy nagyon közel volt a felszínhez, ez könyörgött. Az évek folyamán azt a területeket alakították. Gyalogták rá a földet, egyszerűen nem volt senki, aki erre fölhívja a figyelmet, és ráadásul ez a kábel nem is szerepel a közműtérképpen szólnak sem, mikor megnézzük. Úgyhogy nagyon sok érdekes dolog volt. Ugye a közmű nyilvántartás kell, hogy valaki legyen minden ilyen ténykedésnek, én erre próbáltam kihegyezni ezt a kis bemutatkozást. Az építések idejében a 379-es évén utasítás volt hatályban. A 2000-es évek elejéről beszélünk, meg a 90-es évek végéről, tehát a 79-es utasítás volt hatályban. Voltak ennek később aztán módosításai, de azt mondta a mérnökkamara, hogy azok annyit is érnek, jelentősen nem befolyásolták az alaputasítást, hogy mindenki ezt használja, ennél jobb nincsen. Van a központi közmű, mint a legfőbb szerv, a település önkormányzatánál kéne, vagy általán megbízott szervnél ezeket nyilvántartani. Amikor megkapja egy ilyen hálózatépítés a használatbevételi engedélyt, akkor a teljes dokumentáció minden érintett félhez el kell, hogy jusson, ezeket neki valamilyen úton módon nyilvántartásba kell venni, meg kell őrizni, előhetővé kell tenni, és a szükséges elő kell szedni. Az előző szajokpüspöki esetnél például a önkormányzat ott volt tőle 100 méterre, te mehettek volna elkérni. Arra ott sem mehet kábel, nem kérték, nem mentek be. Tehát elvileg rendelkezésre állt volna. A másik nagyon fontos dolog a szakági nyilvántartás, tehát a üzemeltetőnél, a hálózat tulajdonosnál kell nyilvántartani ugyanazokkal a paraméterekkel, mindenféle változással a dokumentációt. Ez is egy nagyon lényeges dolog, mert amikor a tervezésnél megkérdezik a szolgáltatót, hogy a létesítmény érinti az ő hálózatát, a környezetét, hogy összealkoznak-e valahol, akkor a szolgáltató el tudja venni a dokumentációját, és tudja mondani, hogy igen vagy nem, hogy mire kell figyelni, szakfelügyeletet kell kérni, hogy ne fordulhasson elő komolyabb bűnös. Tehát ez a kettő nagyon-nagyon fontos nyilvántartás. Úgy vettem észre az eddigi munkálkodások során, hogy a szakági nyilvántartás szinte minden tápusi szolgáltatónál, aki állapotban rendelkezik, tisztességesen, normálisan elérhető és működik. A központi nyilvántartó az vagy igen, vagy nem. Az utasítás felsorolja a szereplőket, akik még adatszolgáltatói ezeknek a dokumentációknak, a beruházó, beleértve a tervezőt is, és a képzelő szerveket, tehát az építés folyamán bármi módosul, mert előfordulhat. Azok rá kell vezetni a terve, és annak alapján kapják majd meg a használatvételi engedélyt. Földmérő szervezők nagyon fontosak, utána jó régóta, 20 éve, 25 éve nyílt árkos beméréssel alkalmazni, tehát mielőtt a árkot betemetik, előtte be kell mérni a hálózatnak a helyét, rögzíteni kell, és utána kerülsen a betemetésre. Tehát a földmérő szervezők mondjuk azt, hogy meghatározó szerepet kell, hogy csinálják, betöltsenek ebbe a helyzetbe. Végre írtam, amit az előbb mondtam, 1979 óta érvényes utasítás, 2008-ig volt ugye a hatályban, akkor csináltak valami másikat, de az MMK szerint ez az egyetlen, ami használható a 79-es, a másikat, nem igen. A 84-es, ami módosította időközben az mindenki változásnak jelentett. Milyen szabályzások voltak még a építés ideje, még régebbi 1980-as Kápen együttes rendelet, a nyomvonalgyagú tápközés építmények engedélyezési és rendelkezéséről szól. Itt rögzítésre került, hogy a szakhatóságok a tervező kérésére az egyeztetés lehetőségét biztosítani kell. Tehát nem lehet elkerülni, meg kell kérni. Ha nem kéri meg, akkor nem tudom biztosítani, de ez egy utasítás szerinti kötelezőség. Az építési engedélyhez csatolni kell a költműveknek az egyeztető nyilatkozatát. Igen, tudomásul vettem, nem járulok hozzá, volt ilyen, hogy három körbe ment az egyeztetés valamelyik hatóságra, még végre megadták az engedélyt, és rájöttek, hogy hát, ez akkor mégsem fogja zavadni a régi közlekedést, még aztán ki lehet adni az engedélyt. Így néz ki, egy közműtérkép, külterült itt a Dunakeszi Vár optikának a közműtérképe. Szövegesen föl van írva, ugye nem igen látszik sajnos, hogy milyen terület, üres területen van, útpatkával van, szentre milyen intézményeket lehet találni, hol megy a vasútvonal, milyen típusú kábel van végre fekett, és milyen mélységben. Tehát ez rajta kell, hogy szerepeljen a szakályi térképen. Ez a sajópüspöki dolog, itt van a két oszlop, a trapóoszlop és a világítás oszlop, és itt van összejelölve a mi kábelünk, amit sikeresen elszakítottak a földelőnyás nyitásával. Tehát itt is a teljes környezet föl van véve a tervre, nagyon könnyen beazonosítható, és könnyen megnézhető, hogy érint-e valamilyen más közművet, vagy segítő munkálkodás. A házatépítésnek a befejező fázisa az elsőfokú építési hatóságtól használatvételi engedély megkérése. És ez a közműszint nyilvántartó igazolása a tárgyalási építmény beméréséről. Tehát ez nagyon fontos dolog, ezzel kerül végül is pont a beruházásnak a végére. Ugye a térközési területen a térközési hatóság, az elsőfokú építési hatóság, ő adja ki az engedélyeket. Jó, akkor is sok mindenben. De ez a fontosabb dolog, hogy végig, vagy érintett szervek, mind meg kell, hogy kapják a dokumentációt, és elvileg senki nem hivatkozhat, Dunakeszi város sem hivatkozhatna arra, hogy nem tudott volna, hiszen megkapta az építési dokumentációt, tudta, hogy ott kábel van, és kellene figyelmeztetni a kivételezőt erre a dologra. A 1980-as nap az egyik módosítása, 99-ben, itt csak azért lett, mert nem változott egyébként, hogy ki mindenkivel kell egyeztetni az építés során, hogy érinti-e a hálózatát. És kapcsolatoljak vissza az elején, amit mondtam, minden esetben a kivitelezők, a Dunakeszit kivéve, elismerték, hogy igen, a markolóval belekaptak, kikapták, de azért kapták ki, mert vagy nem volt közműtérkép, vagy nem az előző mélységre volt a kábel. A mélység, ugye beszéltem az előtt, hogy főleg külterületen, szabad területen annyi minden történik, ellenőrizetlenül nem lehet tudni, hogy ami valamikor 90 centi volt, lehet, hogy hónap után 120 lesz, mert földet hordtak rá, de lehet, hogy 30 lesz, mert elgerózták a földet, utat építettek, bármi. Első egy adalék, egy vezérigazgatósági utasítás, mindenki ezt használja egyébként, minden tárgyalási szolgáltató ennek alapján jöttem az utasítását, hogy külterületen, ahol alépítmény nélkül kell a applikát lefektetni, 90 centi 1 méter puszta tervezéstől függ, hogy milyen talajba kell rögzíteni. Annyi van még mellette, hogy miután applikát vízbe fújással is be lehet húzni, ezért mindenképpen pacsotan alá kell a csöveket fektetni. Aztán is egy érdekes kérdés szokott lenni mindig, hogy nem is én szakítottam el. Ott hagytam a nyitott gördöt, és akkor éjszaka jöttek a más vallásúak, és ki akarták termelni. Hát a fényképek alapján meg lehet nézni, hogy egy 40-es KPS-re el lehet a kézzel szakítani úgy, hogy utána kilóg belőle az optika. Elég nehéz. Ez az írhássárokbeli esetnek a fényképe. Nagyon szerencsés, amikor bekövetkezik egy ilyen esemény, a szolgáltató kimegy a helyszínre, akár éjjel van, akár nappal van, készítsen fénykép felvételeket. Akkor lehet egyértelműen bizonyítani, hogy pontosan mi történt a valamelyik esetnél, egyszerűen nem volt fénykép. Semmit nem lehet tudni, hogy mi történt. Megkötötték és kész, utána lehet kereskedni. Itt látni, hogy ilyen hatalmas rézsi volt valamikor, aztán elkezdtek valami kocsi beállót építeni, ezt kibetonozták, egy kicsit lekapták a rézsit, de aztán a kábel csapott volt, és amikor jött a útépítés, akkor már nagyon, nagyon közel volt a kábel a felszínhez, és el is kapták. Ez a sajópüspöki eset, itt ez a földelő nyárs, amit sikerült elkapni. Ez szakított el végül is az optikánkat. Meg ugye a védőcső, itt a maradványa, és az optikai kábel, ami miután tartalék van az aknába ráhagyva, hogy ki lehet húzni, és lehet ezzel egy kicsit játszani, hogyha útforgalmasos. No, ez a kedvencem egyébként. Erre vonatkozik az a kérdés, hogy az üzletfokra hivatkozva segítjük a csalókat, vagy megpróbálunk elemi valamit tenni. Egyik megyei önkormányzat írja alapú alközpontját 2012-ben, Pünkös napján, Pünkös és Pünkös hétfőn. Megtalálták a IP-címet, és 18 ezer észtországi hívást indítottak, mintegy 17 millió forint értékben. A per nem az volt, hogy ez hogy jött létre, szerencsétlen módon, hanem az, hogy hitelesse az a számla, amit a tranzit szolgáltató kiállított a helyi szolgáltatónak, amit tovább kiállította az előfizetőnek. Ezt kellett vizsgálnunk. Érdekes, hogy végül is mind a két szolgáltató érzékelte a forgalom növekedést, és a helyi szolgáltatottan blokkolta, mikor észrevette, hogy megugrott a forgalom, de hát akkor a reső után köpönyeg volt. Mi a két nagy veszélyforrás? A bejövő oldalt bombázzák. Hihetetlen. Jó, mi van? Már ezt felakom a tövembe. Volt egy másik esetünk, ahol meg tudtuk nézni, hogy mennyi bombakísérlet éri egy IPA központot. Másodperceként több mint 10 000 hívást számoltunk össze, értetlen mennyiségbe érkezik, és ezt napokon keresztül tudják nyomni, hogyha gyári beállítású az alközpont, akkor nagyon gyorsan meg is találják. Hogyha a létesítő időnként megváltoztatja a paramétereket, akkor kevesebb az esélye, de el fogják találni. Ha eltalálták, a gyakorlat az, hogy 2-3 hétig pihentetik, örülnek, hogy akkor így jó. egy több kívást aztán megengednek, hogy élje az a paraméter, és utána a normál vezetékes telefonra felnyomják a forgalmat, és senki nem tud semmiről felkiáltással ennek a hívások. Persze, ez tükröskör, mert azt mennyi az önkormányzatban nem dolgozott senki. Ezért se vehették. Na most így nézett ki a hálózat. Hát itt volt az Alcesspont, ez belsődi hálózat. Átadta egy beleszerződésbe lévő tranzit szolgáltatónak, akinek közvetlen értországi kapcsolata nem volt. Ő átadta egy másiknak, más országbeli társának, akinek már viszont volt észországi hálózata. Tehát idáig minden feljegyzés azt mondja, hogy igen, ezek a hívások észország felé mentek. A Bibi csak az volt benne, hogy abban az időben már észországnak 8 szemjegyű volt a hálózata. És a 2 szemjegy volt egészen idáig. 2 szemjegy volt mindenhol. És a születi idő is már régen megkértük az észhatóságtól a szabályzást. Már évek óta nem volt duplázás, tehát ami terésztámban ment oda, nem is teljesítették, nem fogadták el, de egyébként ezt a 18 ezer hívást nem is látták. Az észhatóságban nem is érkezett be. Itt nem volt. Ez a két tranzit szolgáltató, az egyik Magyarország, a másik se. Azt mondja, hogy a magyar partner, mondtuk, hogy kérjétek már meg a cseh partnertől a paramétereket, hogy mi történt. Kiment és tartták felé ez a hívás, hogy ott helyben valaki intézkedett. Üzleti titok? Nem. És végső soron a legmegdöbbentőbb az egész az volt, hogy a két társaság el is számolt egymással. És miután mind a hazai tranzit szolgáltató, mind a helyi szolgáltató rendelkezett tanúsítással, hiteles volt a számla, a bíróság úgy döntött, hogy a tranzit szolgáltató jogszerűen nyújtsa be a helyi szolgáltatónak a számlát, kikeresztett 17 milliót, úgy tudom, hogy nem állította tovább az előfizetőre. Na most, ami kérdés föltehettek volna, de nem tették föl, hiába próbáltuk arra, ketten csináltuk egyébként, hiába próbáltuk arra vinni az irányt, hogy tessék már föltenni a kérdést, hogy a hívott jelentőleg jelzés, mint a számlázás alapja, hol keletkezik? Itt keletkez Észországban? Az észhálózat azt mondja, hogy nem is kapta meg, tehát innen nem kaphatta meg. Akkor hol keletkezett? Csak itt valahol itt kellett, hogy keletkezzen, de senki nem akarta vizsgálni ezt a dolgot. Normál körülmények, ez ugye valahol jelentkezik a kiontjelentett jelzés, eljön a következő pontig, továbbadja, ezt senki nem vizsgálhatja felül, tudomásul kell venni, ez van. És most erről a számlázás alapja, a számlázás ugyanígy megy, hogyha ez a tranzit szolgáltató azt mondja, hogy nekem mennyi bejövő hívásom volt, fizess meg ennek az árát, ő azt mondja, hogy nekem mennyi volt, fizess meg az árát, előfizetjük, fizess meg ezeket a hívásokat. Tehát ez a láncszat így végig megy, de mondom, ez hiába próbáltuk arra felé pressionálni, hogy nézzük már meg, hogy a hívott jelentkező jelzés hol keletkezik, ezt senkit se érdekel, és végső soron ez lett az egészből a konklúzió. Kevesebb számjegy két ország meg sem kapta, tehát odáig elsőjött a hívás. A tranzit szolgáltató belépés kimenő pontján egyértelműen látod, hogy az észkelem ugye ezt az országjelölőből határozva meg egyértelmű volt, hogy arra felé kell menni. És ez a legfontosabb, ez a legfájóbb. Az egészre, hogy a közelműködött tranzitszolgáltató nem adja ki a bizonyosokra hivatkozva. Magyar bíróság nem is hatásköre a cseh szolgáltató felé. Ez is egy döbbenet, hogy annak lenne, hogy tudott a hazai tranzitszolgáltató már volt, amikor már nem tudott szakértői vizsgálódás, azután egyenlítették ki a számlát, tehát tudtak róla, hogy ez bűncselekmény gyanúja, a csalásgyanús dolgot, elszámoltak egymással. Nekünk az volt a megalapításunk, ezt mondom azt a korábbi Matáos Telekomos múltamból is, hogy ilyen típusú csalás szolgáltatói közreműködés nélkül nem lehet elkövetni. Ezt valakinek tudni kell lesz, hogy melyek azok a hívások, amikbe nekem be kell avatkozni, létre kell hozni a hívott jelentős jelzést, és úgy eltüntetni minden nyomot, hogy lehetőleg ne találják meg. Ez csak kívülről, csak Ázsiából nem hozható meg ezt. Ez egészen egyértelmű. És egyszer a döntés, hogy miután minden hazai szolgáltató rendelkező előért tanúsítással nem lehetett megfogni, a bíróság tudott más csinálni, jól el kellett kihagyni ezt a ítéletet. Lehetne védekezni. Az biztos, hogy a naprakészen tartott tűzfal és a folyamatos riportozás, hogy történik-e rendkívüli esemény, ez egy nagyon fontos eleme a védekezésnek. Ez megakadályozni nem lehet, csak csökkenteni lehet akár, de az is rengeteget számít. Ami nagyon érdekes volt, hogy a szolgáltatói ajánlatokat átnézegettük, alig-alig van utalás arra, hogy mi lenne az ő kötelessége. IP alapon elég nehéz is megfogni, hiszen hatalmas mennyiségről van szó rövid időn belül. Nyilván nem érdekes senkinek, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon figyelje sokkal kerülne esetleg. Nincsen egy egységes iparági gyakorlat sem, hogy akkor mit csinálunk, hogy csináljuk. Egy szerencse, hogy a kapcsolástechnikusok nagyjából egy családból nőttek ki. Ismerik egymást. És ha valaki valamit ért, akkor szól a másiknak, hogy te figyeljél már, nézd meg, hogy nem csalás ebből. És ugye, ha ismerjük a csalásnak a filozófiáját, hogy hogy csinálja, ugye a lényege az, hogy eleve úgy kell működnie, hogy amire ez felderítésre kerül, amire ez kiszámlázásra kerül, amire ez behajtásra kerül, én már árkomposzton túlvegyek, ne is tudjanak róla, tehát eleve úgy elhozza, hogy ő nem is akar ebből fizetni semmit sem. Fizessen más, és eltüntetek minden nyomot, és mire odaérne bármilyen vizsgálódás, hogy IP-cím alapján megkeressen, hogy na honnan gyűjtnek ezek, semmit nem lehet tudni. És amit előbb mondtam, megelőlegeztem ezt az utolsó mondatot, én változik hiszen, hogy ezt a belső munkatárs közreműködésen nélkül nem lehet megcsinálni. Itt valakit le kell fizetni hozzá. Ennyi volt a mondandó, ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen nekünk, hallgatottak.
Még annyit a Pistának a csalási esetéhez, hogy van egy ilyen fekete lista azokról a számokról, amit szolgáltató csalásokban felfedeznek, ezt gyűjtik, és a hatóság is gyűjti ezeket a számokat, ez természetesen nem napra kész, de mégis egy nagy segítség minden szolgáltatónak, ezeket eleve vetetik egy olyan készülési szerződésre, hogy erre induló hívásokat. Van egy ilyen lehetőség, a másik pedig nekünk volt egy konkrét esetünk, lehet valami interneten pár dollárért, és soha sem értettem, hogy hogy lehet ilyen olcsó. Úgy nevezett internetes patákat. Ez ilyen kis doboz, amit fel tud az ember regisztrálni egy bolygó, szolgáltatóktól, és akkor éppen tudja ezt a telefonálni, egy alapos telefonkészüléket felezúgunk, és előkítettek egy szolgáltatónál, feltöltött 50 dollárral a megtartóban is tudok róla a telefonálni. Na most azért ilyen olcsók ezek a kütyük, mint kiderült, egy vizsgálatban végeztük, legalábbis az, ami nálunk jár, mert ezek keresztül csaló hívásokkal éppen csukkantják le a telefonszámát. Tehát van 50 dollárunk rajta, minden hónapban lopnak belőle 1 dollár, vagy nem tudom, én eladtak belőle 1 millió darabot a világban, havonta 1 dollárhoz, és így az árát többszöresen meghozzak tulajdonképpen valamit egy idő után. És ezt úgy lehet észrevenni, hogy nem használom a telefont, és mégis a IP oldalon van a telefonálásokban. Tehát feltörben távolról, gyári napgyártól is azt hittem, feltörben készüléket, vagy valahogy megszerezve a gyártótól dolgokat, oldalban mondjuk, de is a végződhetési oldalon, mint a jövő oldalon energiásnak hívnak, és az energiás szolgáltatók. Nem sokat volt, keveset lett róla, mert ugye ez a számlán van. De hát, hogyha mindenki jön egy keveset lop, és így tulajdonképpen egy nagyon nagy nem. Az óvatosan ezekkel az olcsó építésünk. Ugyanígy, amire a lista felé van a figyelmet, vannak olyan faxok, hívásolók, stb. Főleg a hetvénysek, de is kiúttak valahogy, tehát e-mail fel, stb. El lehet küldeni fénymásolóról, fénymásolt anyagokat, hogyha abban még analóg fax is be van dugva, esetleg a telefonvonalon is tud faxolni, akkor, hogyha kintől ebbe bejutnak, vagy már benne a szoftver vírusos, és az bejelentkezik valami szerverekre, meg minden, kinyitja a megfelelő kapukat, megkapja a parancsot, hogy milyen energiásokra telefonáljon a faxon keresztül, és szépen egy hétvégén tud egy 10 millió forint a skán, és a skán. Tehát óvatosan ezekkel a működésünkkel. Nem olyan egyszerű védeni, mint a régi telefonos faxokat. Akinek még valóban olyan faxa, ami esetleg számítógépben csatlakozik modemmel, ott pedig a védelem az, hogy híváskorlátozási jelszóval, egyébként a faxszámunkra az emeldíjas hívásokat a szolgáltatóval korlátoztatva, nem ingyen. Másik a nemzetközi hívásokat pedig híváskorlátozási jelszóval véden, ennek a feltörésével nem baj. Ha egy e-mailben kapok egy vírust, az keresi a faxot, hogy van-e a számítógépben, mert faxol nem. Megnézi, van-e telefonvonal, megtalálja, és már is föl van készítve arra, hogy kifelé forgalmat, csak valami nemzetközi számítógépben. Tehát nagyon óvatosan a régi számítógépeken hagyott faxot, ezekkel, hogy időnként faxot, nem olyan egyszerűen. Ki vagyunk téve számtalan ilyen csalási esetnek, és a szolgáltatóval elég nehéz megvívni a harcot. Nekem is volt egy-két ilyen ügyem, mint a Pistának. Egy neves hazai szolgáltató, nem a telefonban, hanem egy másik. Bíróság után, ugye a bíróság úgy döntött, hogy elmarasztalja a szolgáltatót egy ilyen telefoncsalás ügyben, és a bőszaki igazgatóval találkoztam, akivel egyébként jó viszonyban volt, az is mondta, hogy jó kitoltál velünk, Zoli. Meg kell fizetni a 6,5 milliós tettől, hogy ízni, amit úgy gondoltuk, hogy behajtunk az ügyfélre. Plusz a bírósági díjakat csatlakozott, és mondtam neki, hogy még ezt meg fogod köszönni nekem, mert úgy van egyszerűen a rendszeren, az eljárásban, hiányosságban, ezt fordulnátok ki, és mellé tervünk el az egész ügyben. És fölvettek egy embert, aki kimondottan a csalás figyeléssel, ez volt a feladata, és pár hónap múlva találkoztunk, ezt a Csaba már hallotta, és kezdett fogunk szorongatni a kedvet, de köszönöm, hogy az ember már 3 hónap alatt megkereste, nem tudom, hogy hány évre a fizetését, tehát meg annyi mindent megfogta. Ugyanis olyan egyszerűnek tűnik, hogy a szolgáltatónak valaki csinál egy 4 millió számlát, csak nem biztos, hogy azt be tudja rajta hajtani. Tehát mire elveszi a lakását, kocsiját, vagy éppen nincs is, nincs vagyona. Tehát elveszik, ami vagyona van, végrehajtás, stb., de nem folyik fel tőle. Tehát nem térül meg a pénz. Tehát legjobb eleve kizárni, hogy érjenek nemzetek. Tehát ilyen dolgok is vannak, melléktermék. Én sok ilyen tanulságban most is van egy ilyen ügyünk, egy halálos baleset, a melléktermékként kiderül sok mindenben, és meg kellett halni ebben. Jó, a közművekről pedig nekem is ez a tapasztalatom, tehát sokszor az van, hogy egyre tervezőn emlékkel, amit kellene. Nagyon bonyolult ez a közművégyeztetés, még határidők vannak, tervezőnek sürgetik, hogy holnapra tervezzenek, mert már építik az egész. Akkor a hatósági eljárás, ugye megvan a szabály, hogy engedélyt kellene kérni, nem kérne, akkor nem adnak le megvalósulási tervet, nem készült, tehát számtalan hibát lehet elkövetni, gondatlanságot igazából is akkor ez. Ez csak a jégkegy úgysa, mert rengeteg ilyen eset van, ezek jutottak ide a jó, kinek volt ilyesmi ügye, esetleg olyan kérdés, ami a munkához kapcsolódik? Igen.